2025. április 1-én, kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A szokatlanul magas hőmérsékletek megviselik a csemetéket. Gálpán László gyergyószárhegyi erdésszel beszélgetünk az orotvai csemetekertről.
Hiába van öntözőberendezésem, hiába van emberem hozzá, akkor is nincs szokva a csemete a mi zónánkba ezekhez a rendkívül extrém melegekhez, és elég 2-3 hét nagyon meg tudja viselni.
Nem maradnak megműveletlenül a területek Székely-Muzsnán. A tehetősebb gazdák bérelnek területet az idősebbektől. Lőrinc Dénessel és feleségével Zsuzsannával készült interjúnk.
37 hektár helyen gazdáskodok. Van saját, itt nagy részét bérelem.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. 25 éves sikertörténet a Gyergyó Remetei csokoládégyáré. Lackó Ibolya tulajdonost kerestük meg.
Büszke vagyok, hogy azért van egy jó pár alapemberünk, aki a kezdetektől itt van, és én nem panaszkodhatok munkaerőre.
Május 3-án idén is lesz lovasnap Csíkszentdomokoson. Albert Alfonsz Pál főszervező avat be a részletekbe.
Próbáltuk megtartani a színvonalat, megpróbáltuk megtartani, hogy évről évre kicsivel még jobb legyen, és mindig az elmúlt évnek a negatívumjaiból próbáltuk javítani a következő évet.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gyergyó dipló felől jön egy fekete fel. Sziasz barna kislány, termekben a nagy esély. Sziasz barna kislány, tiszta fehér sejem kenőt elászik. Egy szép piros orcát kezed lábad megfáll. A gyergyói útra kihajlott az akácfa. Város búcs gerlice, fészket rak az ágára. Város búcs gerlice, folyton csak az turbékója dalója. Nem gyergyói legény, kinek nincsen babá. Gyergyói legény, kinek nincsen babája.
Kálpán László vagyok, erdészmérnök.
Hogy teleltek a csemeték a Csemetekerben, mert itt sem volt olyan nagy tél orotván?
Nagy tél nem volt, de azért a hó megtette a hatását, főleg a harmadéves csemetéknél, amik már magasabbak, ilyen 30 centin felül vannak, eléggé jól földre nyomta őket. Visszaállnak persze, helyreállnak, de azért látszott, hogy ez a kicsi hó is megviselte őket.
Sok gondozást igényelnek most tavasszal ezek a csemeték?
Tavasszal rengeteget, mert ugye a korai gyomok azok már hamar elkezdnek nőni, ugyanakkor kell tudni azt is, hogy a fagyok, amikor főleg a hókevés van, eléggé kicsavarják a földből az apróbb csemetéket, és azokat mind vissza kell igazítani, mielőtt nagyobb meleg lenne, hogy kiszárítsa a gyökereket.
Most hány csemetét nevel?
Eladó, ami 2 plusz 1-es, tehát egy év fólia, 2 kint nevelés, az most 80 ezer, és jövőre is ugyanennyi van körülbelül.
Ezek már le vannak előre szerződve, vagy meg kell keresni még a piacot, hogy hol értékesíti?
Mindig úgy próbálok termelni, hogy előre kiszámítom, előre utána érdeklődök a piacnak, hogy mennyire van igény is az szerint, mert semmiképpen nem szeretném, hogyha nyakamon maradna, és itt nem az anyagiak miatt, hanem egyszerűen egy élő csemetéről van szó, amit az ember sajnálna, hogy tönkre menjen, úgyhogy már az ősszel én tudtam, hogy ennek mind van gazdája, és főleg, hogy most volt ez az első erdősítési program, ugye most kiírva, elég sokan nyertek is, és rengeteg csemetére van szükség az országból.
Milyen csemetéget nevel?
Főként ezt a hagyományos lucfenyőt, amit mi vörösfenyőnek hívunk, valamennyi igazi vörösfenyőt, amit a lárisnak hívunk, ugye falusi nyelven, és erdei fenyőt van még kevés, az nem olyan sok, de a hangsúly a fő fajon van, a lucfenyőn.
Van elég csemete? Mert többen is termesztik, de azért még nagyon sok a széldöntött hely, ami beültetésre vár.
Jelenleg úgy néz ki, hogy a piacon van csemete, elég sokan nekifogtak, ugye, mert ugyanúgy, ahogy vannak erdősítési programok, vannak csemete kert alakítására is programok, tehát sokan pályáztak, úgyhogy úgy néz ki, utánpótlás van. És szükség is van, mert hát ugye széltörések azok vannak. Általában érdekes, hogy 5 évente kerül egy olyan hely, egy olyan régió, zóna, ahol ki van téve egy nagyobb széltörésnek, és ott több 100 000 köbméter is ledőlhet, ami azt jelenti, hogy kell számolni, hogy ha 400 köbméterrel számolunk hektáronként, akkor is egy jó nagy területről van szó, amit vissza kell telepíteni.
Kifizetődő ezzel foglalkozni, mert nagyon sok a munka vele. Ember van, aki gondozza ezeket a csemetéket, vagy valamilyen szinte lehet gépesíteni is.
Hát, mint minden területen, azt jól tudjuk, a napszámosokkal van a legnagyobb probléma, egyre nehezebben lehet kapni munkaerőt, de hál' Istennek még Orodva az a település, ahol nem volt ilyen problémám, minden tavasszal találtam. Ugye ez egy szezonális munka, a leglényegesebb a tavasz, akkor kell 2-3 hétig egy olyan 8-10 ember utána fenntartani, már elég 2-3, tehát akkor a gyomlálás, a karbantartás az nem igényel annyi munkaerőt. A tavasszal fontos, hogy egyszerre ültesd el, használd ki azt az időszakot, amikor azt ki lehet használni, mert ha nagyon sokat késél, akkor a szárassággal van gondod, és akkor a föld kiszárad nehezebben is foganik a csemete. Nagyon korán se lehet, mert még vizes a föld. Nagyon el kell találni azt az időszakot, amikor pontosan ki lehet használni, hogy legyen annak jövő.
Ennek a csemete mennyiségnek hány százalékát lehet értékesíteni? Mert gondolom, hogy van, amelyik jobban fejlődik, van, amelyik nem úgy fejlődik, olyan standard előírja. Tehát hány százalékos a veszteség?
Sajnos az ökológiai tényezők tesznek róla, hogy egyre nehezebben lehessen véghez vinni, tehát őszi kivinni a csemete termelést. A tavaly például elég nagy veszteségem volt, szárasság miatt hiába van öntözőberendezésem, hiába van emberem hozzá, akkor is nincs szokva a csemete a mi zónánkba ezekhez a rendkívül extrém melegekhez, és elég 2-3 hét nagyon meg tudja viselni.
Tápanyag utánpótlást is kell alkalmazni, vagy ezek bírják a körülményeket, mert ha kikerülnek, kiültetőnek, akkor ott nem igazán fogja se tápoldatozni senki, se nagy valószínűséggel műtrágyázni, rá lesz bízva a természetre.
Úgy látom, hogy most arra kell gyúrni minél jobban, hogy árnyékolni őket. A tápanyagpótlás az jól jön, de igazából, hogyha megvan dolgozva a föld, mielőtt kiültetődne a csemete, megvan jól akkor trágyázva, az 2 évig ki szokott tartani. Pótolni szoktuk, de itt a legnagyobb veszély az időjárás, a napszúrás. Képes a csemete napszúrás kapni, hogy azt kell védeni valahogy az árnyékolás. Az előbb volt a kérdés, akkor nem válaszoltam, hogy lehet-e gépesíteni. Igen, vannak lehetőség. Vannak pályázatok is erre. Én az igazság az, hogy nem használtam ki a pályázatokat. Én 5000 csemetével indultam valamikor, és úgy fejlődött fel a csemetekertem, és úgy érzem, hogy ha olyan probléma van, akkor abba is tudom hagyni. hagyni már a holnapra, nem tartozok senkinek ez a beszámoló, de lehet, igen, vannak gépek hozzá, nem olcsó mulatság, de nagyba, aki dolgozik, annak mindenképpen megéri, hogy gépesítsen.
Bővítésben gondolkodunk, vagy ez elég?
Igazából a jövő titka a bővítés, ugyanis rengeteg olyan tényező van, ami okot ad arra, hogy abba hagyom, mivel a gyerekeim, hála jó Istennek, nagyon jól kiértik magukat az életbe, olyan szakterületeket választottak, amiből könnyebben meg lehet élni, úgyhogy nem biztos, hogy bármelyik is fogja ezt tovább csinálni, úgymond. Így nekem sincs akkora kedvem és ambícióm, hogy egyedül ezt folytassam.
Elhangzott interjúnk Gál Pál László gyergyószárhegyi erdésszel készült az Orotvai Csemete kertről. Most Balázs Mezei Erzsébet énekel.
Lőrinc Zsuzsánna vagyok.
Lőrinc Dénes vagyok.
Egy fiatal családnak mivel telik a mindennapjait Székely Muzsnán?
Reggel 3:45-kor kelek, kezdem az állatok gondozását, 7-kor költöm a gyerekeket, indítom az iskolába, utána a főzés, mosogatás, takarítás, és akkor várom haza a gyerekeket.
Én pedig 3:45-kor kelek. 5-kor akkor hátul vagyok az istálló. Fogok neki fejni. Egészen 9 óráig eltart, akarják be reggelizni.
Van sok állat?
20 darab állatom van.
Ez mi fejős?
Hát vannak üszők is, de nagyjából fejős. Van fejőgép, 2 fejőgép.
Egyedül tudja menedzselni, vagy kell segítség is?
Nincs segítségem, én rendezem egyedül.
A feleség néha be kell társuljon? Van olyan pillanat, amikor el kell ott még egy kéz?
Van, amikor nyáron segítek megmosni a teheneknek a tőgyit, de én inkább az apró állatokat rendezem. Vannak disznók, tyúkok, pulykák, lúdak, nyúlak, gyöngytyúkok, récékén ezekkel foglalkozok.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állatállományt? Mert gondolom azért az ennivalót meg kell termelni.
37 hektár helyen gazdálkodok.
Ez saját vagy bérel is?
Van saját, itt nagy részét bérelem.
Itt Székely-Muzsnán a birtokviszonyok rendezve vannak? Tehát vannak birtoklevelek?
Folyamatban vannak, de még nincs a birtoklevelek.
Milyenek ezek a területek? Mennyire nehéz rajta gazdálkodni? Mert én látom, hogy ez egy jó dimbes, dombos.
Vannak igyenesek is, ahol lehet géppel, az oldalakat pedig legeltessük a tenyekkel.
A szántón ott mit termesztenek? Takarmány növényeket tudnak termeszteni?
Általában lucernát termesztek, én csak a szántófűnek. Gabonafélét nem termesztek.
Minden gépe megvan a munkálatokhoz? Vagy még lehet itt kaszálókalákát szervezni?
Nem igen. Saját gépen majd dolgozok.
De régebben bizonyára volt ilyen legénykorában, vagy gyerekkorában?
Hát volt akkor, amikor kaszáltunk kézzel, kicsi kárpatina gépekkel, akkor volt ilyen galága, de most mindenkinek megvan a saját dolga.
Takarni se kell járni, mert megoldják a gépek.
Nem járunk takarni, csak gyógynövény gyűjteni megyünk mi már a kaszálókra. Mi mindig a család együtt megyünk.
Mit gyűjtenek be? Milyen gyógynövényt?
Szoktuk a kékiringót, vadárnyikát, csillagvirágot, cickafarkot, a vazsáját, szurokfüvet, akácot, hársot.
Hát akkor azt jelenti, hogy a gyerekek is belenevelődtek ebbe, tudják, hogy mit miért gyűjtenek.
Igen, a gyerekek már ismerik, s ők csak ezt a teját fogyasszák, nem plikkest. Minden nap 2 litert lefőzünk, s a család ezt fogyassza.
Nehéz a gazdálkodás? Vagy beleszoktak, ez a sors várt önökre, tehát kell végezni, ez nem kívánság műsor, hogy akarom vagy nem akarom.
Szeretni kell, mert én lassan 28 éve csinálom, miután leszerültem a katonasságtól, ezt csinálom, ebből élünk, ebből tartom a családomat.
Mi vonzotta e fele? A kényszer?
Hát nem a kényszer, mert itt akartam maradni a faluban. Én mezőgazdaságiskolát végeztem, volt az a mezőgépészet, csak az felszámolódott, és akkor maradtunk. Éveket megvásároltuk, úgy privatizálódott, akkor vettük a tejnyeket, szép lassan fejlesztettük, és úgy fölgyűlt.
A tejet azt hova adja le?
Keresztúli gyárhoz visszük a tejet. Minden este és reggel van tejcsarnok itt a faluban, közös tejcsarnok, oda voltuk.
Jól fizetnek?
Átlagos, gyerenre két lejt adnak.
Sosem gondolkodott külföldben, mert a mai fiatalok el sem végzik az iskolát, és azt mondják, hogy külföldre mennek, mert ott kolbászból van a kerítés is.
Voltam 3 hetet én is, de nekem nem tetszett.
Hol?
Szentendrén voltam, így segélymunkás.
Ön volt külföldön?
Én nem.
És vágyik?
Egyáltalán nem. Én itt jól érzem magam Muzsnából, a családdal, a rokonokkal, soha nem is gondoltam arra, hogy elmenjek.
Hát ahogy elnézem, itt megállás nincsen, tehát itt ha reggel felkelnek, estig van amit csinálni, ha akarnak dolgozni.
Itt biztos, hogy van. Én dolgoztam 11 évig kocsmába, utána dolgoztam, mint tejbegyűjtő, akkor eljöttem gyermeknevelésére, és azután itt a családba.
Mennyire működik itt még Székely-Muzsnán az, hogyha van 5 percem, 10 percem a szomszédba beugrom, vagy ha itt megy el a kapu előtt, megállunk, beszélgetünk, megkérdezzük az embereket? Mert én ma azt hallottam, hogy itt valamikor nagyon segítőkészek voltak az emberek, nagyon figyeltek egymásra. Ez mennyire maradt meg mára?
Szomszédulni nem járok, hozzám se jár senki, de elindulok az üzletbe, akkor nem érek el, kell legalább 3-4 megálló, mert valakivel találkozok, elbeszélgetünk, ez megvan most is.
A férfiak között van ilyen, hogy alkalomattán elmegyünk megkóstolni, hogy kiforrt-e a bor, vagy a gyümölcsléből mit hozott össze?
Hát nem, igen, a kocsmából esténként ott máskor nincs.
De van sok idő erre, mert itt reggeltől késő estig van az állatoknál mit tegyen?
Inkább mikor jöjünk a mazőről haza, vagy úgy megállunk egy sörről.
Van egy lányok, meg egy fiúk, ők mennyire nevelődnek bele ebbe az életformába? Ők mennyire fogják továbbvinni ezt a gazdálkodást? Hogy látja?
Ezt még nem tudom megjósolni szerintem. Szeretik őket, aztán ugye mikor nőnek, akkor változik.
A fiú megy esetleg a mezőre a gépekkel?
Ja, jönnek a mezőre, nincs baj, jönnek, segítnek, csak még fiatalok, nem tudom, hogy hol alakulnak.
Az édesanyának besegítenek alkalomattán?
Minden segítnek, amit mondok. Mindenkinek van dolga, van, aki összeszedi a tojásokat, van, aki nyúlakot itat, van, aki elrakja az edényeket, van, aki asztalt terít, mindenkinek van dolga.
Lőrinc Dénes, székely-muzsnai gazdálkodót és feleségét Zsuzsannát hallották. 25 év egy vállalkozás életében nem kis idő. Egy rendezvény sikerét a megfelelő hozzáállás garantálja. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Hudi Istvánt és népi zenekarát hallgattuk, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A puding nem bőrösödik meg, ha tálbaöntés után egy kanál cukorral megszórjuk. A kenyértartóban jó szolgálatot tehet egy pár rizsszem vagy kocka cukor. Jó netvszívó. Ha hús kloffolunk, takarjuk le egy fóliával vagy zacskóval, a rost nem fog röpködni szana szét. Maradék cukros daráldiót vagy mákot ne dobjunk ki. Tegyük alufóliába, a fagyasztóban hónapokig eláll, nem fagy meg, nem avasodik meg, bármikor feljavíthatunk vele egy kis maradék tésztát, palacsintát. Őrölt piros paprikát sose tároljunk fehér üvegben, mert hamarosan elveszti szép színét.
Festve. Oda járok minden szombat este, 10 órán túl nem győztelek várni. Be kellett a rácsos kaput zárni. 10 órán túl nem győztelek várni. Be kellett a rácsos kaput zárni. Nyisd ki babám, rácsos kis kaput. Nem taposom többé udvarodat, vedhetsz bele szegfűt majorannát. Nem taposom le a gyünge szára. Vedhetsz bele szegfűt majorannát. Nem taposom le a gyünge szára. Ez bele szegfűt majorannát, nem taposom le a gyönge szára. Ez bele szegfűt majorannát, nem taposom le a gyönge szára.
Sikertörténetek.
25 éves a Gyergyó Remetei Csoki gyár, mikrofonunk előtt Lackó Ibolya, a gyár tulajdonosa. Ön hogy emlékszik a kezdetekre? Mert mintha ma lett volna az indulás.
Olyan, mintha ma lett volna, de igazán, ha belegondolunk, 25 év csak 25 év elég hosszú idő, sok mindent telt el azóta.
Miért házi csokoládéban gondolkodtak, vagy egyáltalán édességben?
Édességben gondolkodtunk, mert ez volt a szakmánk, valamikor a tejportgyárnál dolgoztunk, az egész családunk, és ott is ezzel dolgoztunk. Onnan jött az ötlet, ott bezárt az egység, hogy akkor itthon megpróbáljuk mi is ezt folytatni, hogy tudjuk-e csinálni.
Volt valami olyan emlékei, hogy gyerekkoromból valamilyen íz, vagy valamilyen olyan édesség, amit nem igazán lehetett kapni? Vagy mi volt a stratégia akkor?
A szakmai irány megvolt, és gyerekkorunkban nagyon nagy választék édességben nem volt. Minden gyereknek egy házi csoki az nagyon jót fogott, hogyha ezt talált legalább az üzletekbe, és úgy gondoltuk, hogy azért ez természetes alapanyagokból készülő édesség. Nekünk más technológiára nem is lett volna felszereltségünk, ez egy nem nagyon nehéz gyártható termék. Úgy gondoltuk, hogy azért annyi ember, gyerek még a mi időnkből is, akik szerették, megpróbálkozzunk, lássuk, lesz a sikere. Itt volt a tejportgyár, elég sok alapanyagot meg tudtunk szerezni itt bent az országba. Ez aztán idővel változott, ameddig volt, addig csak azt használtuk. Bízunk benne, ezután is még fognak gyártani, hogy tudunk tőlük vásárolni. Most más felül kell megoldjuk ezt a tejporbeszállítást, de igyekszünk arra, hogy most is jó minőségű tejport tudjunk vásárolni.
A recept az saját?
Van elég sok fajta házi csokoládé, lehet próbálkozni többel, de ezt mi magunknak kidolgoztuk, hogy könnyen tudjunk vele dolgozni. Most már 25 éve úgy gondoljuk, hogy jól bevált receptünk van.
Hát ha ma is mindenki azt keresi, akkor ez bizonyíték arra, hogy valamit jól csinálnak. Én emlékszem az indulásra, egy nagyon kis helyen kezdődött az egész. De ma egy egész nagy gyár van itt az irodák körül. Hány munkatárssal indultak? Vagy azt még a család bírta az elején?
Az elején a család bírta, csak családilag indult. indultunk, de rövid időn belül kellett már keresünk munkatársakat, és 2-3 év alatt elértünk már 25 személyzetet. Aztán sorra gyarapodott az eladásunk, úgyhogy már egy jó ideje, egy 45-46-48 személlyel dolgozunk.
Helybeliek vagy most a környékbeliek is itt dolgoznak?
98% a helybeli.
Meddig lehetett csak a házi csokival piacon lenni? Mert aztán eljött az a pillanat, amikor már több termékben is kellett gondolkodni.
2005-ig csak házi csokit gyártottunk, tehát 5 évet, de már akkorra elkészítettünk egy sütődét is, ahol terveztük, hogy még a palettát kicsit bővítsük. Nem azért, hogy nem fogyott a házi csoki, azért úgy mindig az embernek vannak céljai, és gondoltuk, hogy hát ha tudunk még minőségi termékeket, valamiket készíteni, és hála Istennek sikerült.
Házi csokiban is több változat van.
Most már van áfonyásunk, van kókuszos, diós, magyaros, pisztáciás, cukormentes, azért van.
A vásárló az mit keres inkább? Keres valamilyen emléket, amikor megveszi az önök termékét? Vagy most a vásárlók zöme inkább kipróbál mindent, ha bejön, akkor marad a terméknél? Mi a tapasztalat?
Most is mindig még csak a hagyományos sima házi csoki az, amit szerintem az emlékekből azt keresnek, viszont aki nagyon szereti, azok kipróbálják az új termékeket is, aztán kinek mi jön be.
Mennyire jeleznek vissza a vásárlók, úgy direktbe? Vagy tudják az ügynökökön keresztül, hogy inkább mi fogy X faluban vagy városban, és akkor annak alapján terveznek?
Ez megyénként változik, és rendelés alapján van a gyártásunk. Általában most a Facebook visszajelzéseket kapunk telefonon is, de így nagyjából mi tudjuk már, hogy melyik megyébe inkább mi a szükséglet. Kialakult már egyfajta vásárlási kör, tudjuk, hogy melyik megyében éppen milyen termékből kell gyártsunk.
Miket szoktak írni, vagy miket szoktak mondani a termékkel kapcsolatban?
Persze van kritika is, azt is elfogadjuk szívesen, de 90%-ban mondhatom, hogy mindenki elégedett, és örül, hogy a régi gyerekkori ízeket kóstolhatja még most is.
Én például, amikor házi csokit hallok, vagy látok, akkor mindig eszembe jut a gyermekkorom, amikor édesanyám is főzte otthon a házi csokit, és mindig azért drukkoltunk, hogy csak ne álljon össze, tehát olyan jó folyékony legyen, ragadjon fel a szájpadlásunkra, mert akkor annyit tehettünk, amennyit akartunk, különben így be volt osztva ilyen kis kockákra, és akkor azt mind a gyógyszert úgy adagolták nekünk. Mitől függ, hogy milyen lesz az állaga a csokoládénak? Mert én találok olyant a kereskedelemben, amelyik egy kicsit krémesebb, van olyan, amelyik kicsit szárazabb, mind a kettő finom, csak nekem a gyerekkori emlékem az, amikor olyan sejmes, és úgy ragad az embernek a szájpadlásához.
Ez sok mindentől függ, elsősorban a nyersanyagtól, viszont azért házi csoki, bármilyen a technológia, de megtörténik. Egy kicsit tovább fő a szirup, már rögtön keményebb lesz, éppen nem főtereget, megtörténnek, emberek vagyunk, tévedünk, hogy egy kicsit puhább lesz. Azért elég sok minden befolyásolja ezt, de azért igyekszünk, hogy nagyjából legyen egyforma. Ez nem egy olyan fix technológiai folyamat, mint egy Milka csokit, ahol csövön folyik a megfelelő adalékanyagot hozzáteszik, és ott elkészült a csokoládé. Azért itt ez egy kicsit másabb.
Van Nápoly szelet között is házi csokijuk. Ez ilyen új divat, nem? Mert említett, hogy inkább a házi csoki az, amit mindenki keres, és az meg nem Nápoly szeletes.
Nápoly szeletest már elég rég készítjük, ezt olyan meggondolásból, hogy kicsit az édességéből elvesz. Van, akinek azért ízlik jobban, mert az a Nápoly szelet elvesz, nem annyira édes.
Most hányféle terméke vannak a piacon? Mert most a csokoládé mellett nagyon sok mindent is találunk.
Ha jól tudom, 45 féle termékünk van. Az alap a csokoládé, ilyen ízesítésű olyan, és az mellett, hogy van a puszedlink, az is kakaós, vaníliás változatban, vannak kekszek, vannak már ilyen karamelles, nápolyos lap, kókuszcsokunk van, az, ami a sütőde részen készül, vannak ilyen színes mozaik csokoládénk, van már ilyen töltött áfonyás, az is kívül csokoládéval bevont. Hát igyekszünk minden évben valami újat kidolgozni, hogy hát a sikerül mindig. Nem egyszerű egy új terméket kihozni, de igyekszünk mindig dolgozni, mert kell egy év legalább, ameddig sikerül, hogy valamit már piacra is lehet tenni.
És akkor ott van az aszalcilva csokoládéban, ott van a dió csokoládéban. Ezek ajándéknak jobban mennek, mint mondjuk egy sima házi csoki? Vagy ott is a kiszerelés számít, hogy milyen kiszerelésben hozzuk piacra?
Is számít a kiszerelés is, és azért a szilva is, és a dió is nálunk megterem, és akkor gondoltuk, hogy már ha van finom csokoládé, amivel be tudjuk vonni, elég jól talál az ízvilág is így. Amikor elkezdtük gyártani, ez egy elég jól bevált termékünk lett. Ajándékba is szeretik vásárolni a kuncsaptok, úgyhogy ez is egy sikeres termékünk.
Ki adja el az új termékeken? A főnökasszony vagy a csapat? Mindenki hozzáteszi a kis ötletét.
Az egész csapat. Itt nem csak egyedül én vagyok, hála Istennek nagyon jó munkatársaim vannak, és mikor valamin dolgozunk, akkor mindenkinek a tanácsa, az ötlete, összedolgozunk nagyon.
Mekkora területen szórják a terméket? Most, hogy vannak ezek a nagy áruházok, akkor könnyebb a dolguk, vagy jobb, hogyha van saját terjesztési hálózatuk?
Minden megyében van egy eladónk, évek óta ők kosszák szét az árut, nagy üzletekben sajnos nem vagyunk jelen, rövid garanciás termékünk van, úgyhogy nem igazán vagyunk odavalóak.
Úgy fogalmazott, hogy sajnos. Hát én mondanám, hogy hál' Istennek. Nagyon sok termelő azt mondja, hogy nem is akar nagyáruházzal szerződést kötni, mert akkor a haszon a nagyáruház és a termelőnek alig marad. Van a másik, aki azt mondja, hogy ő szeretne ott lenni, még hogyha veszteséges is, mert az talán presztízs kérdés. Akkor önök jól megvannak azzal a sikerrel, amit hoznak a kis üzletek?
Egyelőre így jól tudunk dolgozni, azért mondtam a sajnos, nem, hogy rajongok a multikért, csak a mai világban nagyon-nagyon sok vásárlókör a multikba megy. És egy nagyvárosba, aki 10-ből 8-szor a nagy üzletbe vásárol be, és mi nem vagyunk ott, nem biztos van kedve még egy kis üzletbe is elmenni. Azért jó lenne jelen lenni, mert nagyon-nagyon sok ember a multit válaszol.
Na, de én láttam olyan vásárlót, hogy ő csak bizonyos termékért, most az legyen az önök terméke, vagy más cég terméke, ő azért elmegy a kis üzletbe, és ott egy jót beszélget a tulajdonossal.
Ezzel én is így vagyok, és azért gondolom, hogy még tudunk itt dolgozni, hogy még működik ez a dolog. Azért kis üzletekben vagyunk jelen nagyjából.
Mikor volt nehezebb az alapanyag beszerzés, a kezdetekkor, amikor még tapogatóztunk, vagy bizonyos alapanyagot most is nehéz beszerezni? Vagy már könnyebb, mert most már minden házhoz érkezik, hogyha pénz van?
Hát ez nagyon érdekes, mert az elején nehéz volt, voltak termékek, amit nagyon nehéz volt beszerezni. Most árfüggő, most áru van, de az, hogy a minőség is jó árba megtalálni, inkább ezzel vannak a gondok.
Említette, hogy több időbe telik, amíg egy új termék a piacra kerül. Miért van szükség, hogy időnként új termékkel jelentkezzünk? Ez vásárlói igény, vagy azért mi is szeretnénk a kreativitásunkat megmutatni?
Nem mondhatom, hogy igény, ilyen visszajelzéseket nem kaptuk, de inkább a kreativitás, hogy már, hogyha dolgozunk, hát ha valamit sikerül még egy új terméket jobbat kihozni, és ez a piac világa is, hogy azért az újítás mindig jó, hogyha az ember fejébe forog és új terméket tud készíteni.
De ezek az új termékek a technológiához szabódnak, vagy ha egy olyan találunk ki, akkor lehet, hogy technológiát is kell vásárolni, vagy meghonosítani, mert nem biztos a meglévővel lehet azt gyártani.
Nyilván ez a technológiánkhoz eléggé hasonlít, amit mostanáig készítettünk újakat, viszont volt, hogy már kellett vásároljunk gépsort, amit épp készíti ezt a mozaik csokoládét is, mert a régi gépünk olyan nem tud csinálni. Na, de ezt meg kell, most már gondoljuk, hogy ami berendezésünk van, hogy el is férjünk, az alányába kell gondolkozzunk.
Most már pályázatokban gondolkodnak, vagy inkább annyit fektetnek be, amennyi van?
Hát a 25 év alatt egyszer pályáztunk, ez most 3 éve. Az sikeres volt, egy ilyen 50%-os gépeket vásároltunk belőle. Aztán, hogy a jövő mit hoz, azt nem tudom. Ez idáig a fejlesztések az mind önerőből voltak.
Merre szeretnének orientálódni?
Egyelőre máshogy nem gondolkodunk, remélem, hogy tudunk még fennmaradni ezen a vonalon. Jelenleg viszünk Magyarországra árut, ha lesz másfele is kérés, ha bírja a kapacitásunk, de csak az édességbe gondolkodunk.
Munkaerőhiánnyal küzdködnek-e?
Hát én erre büszke vagyok, hogy azért van egy jó pár alapemberünk, aki a kezdetektől itt van, és én nem panaszkodhatok munkaerőre. Lehet, hogy a legtöbb női erőre van szükségünk, itt a községünkből járnak mindenki munkába, úgyhogy én úgy érzem, hogy egy jó csapatunk van, és tudunk jól működni.
Ha elnézzük a világ alakulását, akkor az új trendekkel fel kell venni a versenyt, vagy egyáltalán kell trendinek lenni, vagy elég az, hogyha olyan terméket készítünk, ami a vásárlónak a kedvére van. Itt például gondolok arra, hogy most már a csokoládé is tele van rovarliszttel, meg ilyen feljavító, meg olyan állapotjavítóval, hogy ezt kell követni, vagy ha mi egészséges, normális terméket gyártunk, lehet, hogy annak is lesz piaca.
Mi egyelőre ebbe gondolkodunk, nagyon szeretnénk megmaradni, bízom benne, hogy továbbra is tudunk csak ilyen nyersanyagot vásárolni, nem szeretnék ilyen összetételű alapanyagokat. Azért ez a régi hagyományos ízek, és amennyire még lehet, hogy egészségesebb az úgy édességet, mint más élelmiszereket is megvásárolni itt falun, addig boldogok lehetünk.
Nagyon sokan dolgoznak ezen a területen, elég sok a konkurens cég. Ők konkurensek valójában, vagy kiegészítik egymást?
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek már annyira kialakult a piaca, hogy abból megél. Nem mondhatom annyira konkurens cégnek, mert elférünk egymás mellett.
Sikertörténetünkben Lackó Ibolya, a Gyergyó Remetei csokoládégyár tulajdonosa válaszolt kérdéseinkre. A folytatásban Gergely Éva énekel.
Albert Alfonsz Pál, Csíkszentmiklósi Lovasna főszervezője. 14. alkalommal lesz, Jóisten segítségével. Ugye egy év kimaradt 2020-ban, így 15. lenne, de így a 14-nél tartunk hivatalosan.
Azt jelenti, hogy van akkor rá igény, hogyha megérték ezt?
A jó múltkor rá kérdezett valaki erre számra is, miért kell, vagy miért van igény rá. Úgy fogalmaztam akkor, hogy van 3 fiúgyermekem, és ez a 4. Ők is most már 10 évesek, de azért 4. gyermekem, hogy amikor elképzeltem, mellé mart egy egész nagy csapat, a település és a településen kívülről nagy segítséget kaptam, és így elindult ez az első lovasnap, akkor nem is gondoltam rá, hogy ez 10 éven keresztül tud tartani, de most is megvan a faluba az a háttérszervezés, amit segítnek nekem ebben több százan, itt Csíkszentmiklóson, és nem csak, hanem a megyéből is. Az igény az azért nagy rá, mivel próbáltuk megtartani a színvonalat, megpróbáltuk megtartani, hogy évről évre kicsivel még jobb legyen, és mindig az elmúlt évnek a negatívumjaiból próbáltuk javítani a következő évet, és akkor így nem egy stagnáló, nem egy megállott rendezvényet, hanem évről évre mindig színesebb és nagyobb látogatottságú, hiszen tavaly már 7-800 ember látogatott ki, nyilván ez a Jóisten segítségét kell kérni, hogy jó idő legyen.
Most az utóbbi időben találtak egy nagyon jó helyszínt Gálkúton.
Most már ugyan 4. vagy 5. éve igen van kint Gálkúton, ez egy 20 hektáros terület, itt tényleg mindenre lehetőség van, pálya kialakítására, gyerekeknek nem csak sarkat lehet berendezni, hanem nagyobb 1 vagy 2 hektáros területet, ahol állatokkal ismerkedhetnek, vagy játszhatnak bizonyos játékokon. Emellett a rendezvény alatt mindig próbáltunk gyermekfoglalkoztatást is bevinni.
Azt köztudott, hogy itt Csíkszentmiklóson nagyon sok lovat tartanak, mint ma is, bár évekkel, évtizedekkel ezelőtt ez a szám sokkal nagyobb volt. Mitől ez a nagy lószeretet itt Csíkszentmiklóson?
Most így 14 év távlatából ez ki kell hangsúlyozni, hogy nyilván 1/3 csökkent, de valahogy így születtünk, így örököltük. Mind a 2 nagyapámnak volt lova, nekem is volt, most elfoglaltságom miatt az utóbbi 6 évben nincsen, de én is szeretném, hogy még egyszer legyen. Nem csak, hogy én tapasztaltam a szüleimtől, hanem a mostani gazdáktól is, akit látok, családtagként szeretik, vagy gondolnak, vagy foglalkoznak a lóval, tehát nem a tehénnál, vagy egy kutyával lehet összehasonlítani. Nyilván értelmességéből is, ugye a ló egyik legértelmesebb állat, szépségéből kifolyólag, vagy egyszerűen attól, hogy a dédszüleink születtek, ők összenőttek, és azt így a géneinkben örököltük.
Magukénak érzik a csíkszentmiklósiak ezt a lovasnapot? Ünnepként néznek a lovasnapokra?
Van 1-2 személy, ugye, aki megkérdezi, hogy mi értelme gúnyosan, de én úgy gondolom, hogy ezen át kell nézzük, mert száz ember azt mondja, hogy igenis, ott vagyok melletted, vagy még meg se kell kérdezzük, akár én vagy a polgármester úr, hogy mivel segítesz, mert ő már mondja, hogy közeledik a nap, és akkor mivel segíthetek. Tehát amíg ez így megvan, hogy nem mi kell toborozzuk az embereket, hanem van egy háttér lelkesedés, hogy csináljad, mert fogunk segíteni. Én azt gondolom, addig kell csinálni ezt a rendezvényt. Amikor ez nincs, akkor értelmét vesztette.
Albert Alfonz Pállal, a Csíkszentdomokosi Lovasnap főszervezőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Fazakas István énekel.
Fölakasztom a szegre, gyáva legény, kinek nincs szeretője. Gyáva legény, kinek kettősé, de három nincs. Nem is szép legény, kinek göndör haja nincs. Édes jó anyám, nem írok több levelet. Szilajcsikom, megrúgta a jobb kezem. Fájdalmasan kilátszik a csikorugása. Sír a jó anyám, hallik az okogása. Fájdalmasan kilátszik a csikorugása. Sír a jó anyám, hallik az okogása.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Demeter Irén énekelt, jövőkedden itt a Gazda Életben, többek között Antal Tibor, Göröcsfalvi népi fafaragóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyímes Felsőlokról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Nyárád magyarosról hallhatnak. Gazdaéletműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Elég volt a legény élet, házasok nélkélet. Ideje, hogy rendes ember legyek, én is végre. Meguntam a lányok után éjjel nappal járni. Itt kollogott édesünkre órák hosszat várni. Könnyű dolog kimondani házasodni kéne. Csak az a baj, nem megyek már olyan könnyen létre. Az lenne a legjobb, hogyha este haza menni. Csak az szóra, víradóra házas ember lenni. Az lenne a legjobb, hogyha este haza menni. Csak az szóra, víradóra házas ember lenni. Az lenne a legjobb, hogyha este haza mennék, ragaszóra, bíradóra, házas ember lennék. Az lenne a legjobb, hogyha este haza mennék, ragaszóra, bíradóra, házas ember lennék.
Kibédi Sámuelt hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Domokos Piroska énekel, majd a Maros Művész Együttes Nyárádmenti forgatósával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Igazán szeret.